Jó napot kívánok, tessék helyet foglalni. Kedves kollégák, mai alkalommal hidrosztatikus hajtással szeretnénk egy kicsit foglalkozni. Hidrosztatikus erőátvitellel. Ugye csak emlékeztetőleg múltkor fölírtuk a hidraulikus erőátvitel alapját, azt mondtuk, hogy a delta H energiaváltozást szeretnénk a folyadékkal megvalósítani, akkor annak három lényeges összetevője lehetett, ugye a C2 négyzet mínusz C1 négyzet per 2G a sebességmagasságban beálló változás jelenthetett energiaváltozást, a nyomásból származó munkavégző képesség P2 mínusz P1 per rosszor G változása volt a másik összetevő, a harmadik pedig a geometriai H2 mínusz H1 magasság, azaz a helyzeti energiaváltozás volt az, amely fordított energiaváltozást eredményezhetett, és így teljesítmény vagy energia átszárvasztatásra módot adott. Ugye ezt kizártuk az erőátvitelekből lévén az, hogy az erőátvitel rendszerünk geometriai méretei és korlátai nem teszik azt lehetővé jelentős energiát a helyzeti energiaváltoztatásban egy járművön belül egy folyadék esetében meg tudjunk valósítani. A sebességváltozásban rejlő energiaváltozást azt a hidrodinamikus erőátvitel keretében tudtuk alkalmazni, és most pedig a nyomásból származó munkavégző képességben rejlő munkaképesség változása az, amit ki szeretnénk használni arra, hogy a folyadékkal energiát továbbítsunk. Ezekben a gépekben tehát viszonylag kis térfogatáron mellett, de nagy nyomásváltozások realizálódnak. Ebből adódóan aztán térfogat kiszorítás elvén működő gépek jönnek szóba, talán itt ír folytatán. Tehát térfogat kiszorítás elvén működő gépek kerülnek itt szóba. Ugye itt is egy kettős energiaátalakítás van. Ugye, ha a vázlatát fel akarjuk rajzolni, mindjárt le fogjuk tenni, ott látni fogjuk, hogy a kettős energiaátalakításban azt jelenti, hogy egyrészt a mechanikus energiából hidraulikus energiát kell előállítanunk. Ugye? Tehát azt mondja, hogy a hajtás vázlata ugye a jelen esetünkben azt jelenti, hogy van valahol, ugye itt van a természeti energia, üzemanyag, van egy erőgép, az erőgép szolgáltat valamilyen PM1 mechanikus teljesítményt, ezt a mechanikus teljesítményt átalakítjuk hidraulikus teljesítményé, tehát itt egy PH hidraulikus teljesítményt állítunk elő, esetleg itt bizonyos vezérlő elemek, erről majd még szó lesz, épülnek be az erőátviteli láncolatba, és aztán pedig a P-hidraulikus teljesítményből egy gép segítségével újra mechanikus teljesítményt állítunk elő, egy PM2 mechanikus teljesítményt tudunk előállítani, és akkor ezzel mechanikus teljesítménnyel hajthatjuk a járművet, hát mondjuk ide írjuk, hogy kerék. Hajthatjuk a kereket, és itt megjelenik a P mondhatási teljesítmény. Ez lenne tehát az erőátvitelnek a láncolata, ahol tehát van egy energiaátalakítás ebben a blokkban, már abban a tekintetben, hogy mechanikus energiából hidraulikus energiát kell előállítanunk, ezek a szivattyúk. Ugye ezek a hidrosztatikus szivattyúk fogják ezt az energiaátalakítást megvalósítani, míg a visszafelé való energiaátalakítás ebben a blokkban történik meg, és ezek vagy a hidromotoroknak nevezzük ezeket a gépeket, hidromotor, vagy pedig munkahenger, hidraulikus munkahenger. A kettő között az a különbség, hogy a hidromotor forgó mozgást fog előállítani, nyomatékot és szögsebességet fog produkálni, a munkahenger pedig haladó mozgást, elmozdulást és haladási sebességet tud közvetlenül produkálni. A hidraulikus körben, ahogy a hidraulikus hajtásnál is láttuk, egy hidraulikus körfolyamat fog megvalósulni, tehát itt ebben a részben a szivattyú, a vezérlőelemek és a hajtott gép között itt realizálódik egy hidraulikus körfolyamat. Ez egy hidraulikus körfolyamat, ami az energiát, ugye folyadék energia formájában továbbítja a bemenettől a kimenet felé. Na most, itt beszéltünk vezérlő elemekről. Ugye egy picit ezekről a vezérlő elemekről szeretnék még néhány szót szólni. Ezek a vezérlő elemek mit lehetnek? Mire szolgálnak a vezérlő elemek? Vezérlő elemeknek sok feladata lehet, tulajdonképpen különböző szelepeket jelentenek, például, tehát ezek a különböző szelepek, amelyek arra szolgálnak, hogy a folyadék útjának, vagy irányának a megváltoztatását el tudják érni, tehát ezekkel a szelepekkel tudjuk azt elérni, például, majd példát is rajzolunk rá, hogy egy munkahenger egyik vagy a másik irányba mozogjon, azt egy megfelelő útváltó szeleppel tudjuk szabályozni, tehát ezek azt mondhatjuk általánosságban, hogy a folyadék útjának nyomásának befolyásolása. Befolyásolása a feladata. Tehát eldönthetjük vele, hogy az adott munka végzésre képes folyadék az adott esetben merre felé áramoljon, és milyen folyamatokban hova kerüljön a hidraulikus körfolyamatba. Na egy picit nézzük meg ezeket a gépeket, néhány példát ezekre a térfogat kiszorítás elvén működő gépekre, amik tehát lehetnek hidromotorok és lehetnek hidraulika hengerek. Hát főleg a hidromotorok és a szivattyúk azok, amik ilyen szempontból talán kevésbé ismertek, bár más tantárgyakban is találkozhatunk ilyen vagy hasonló szerkezetekkel. Tehát nézzünk néhány példát a térfogat kiszorítás elvén működő szivattyúk és hidromotorok. Együtt írom a kettőt, mert általában, ami szivattyúként működik, kevés kivételtől eltekintve, az fordított esetben hidromotorként is működhet. A kettő között az a különbség, amit itt az energiavázlatban láthatunk, hogy a szivattyú mechanikus teljesítményt igényel a működéséhez, és helyette adott nyomásváltozást és adott térfogatáramot tud létrehozni, míg a hidromotor, az előállítani láncolt másik részén, ugye a meglévő energiával bíró folyadék energiacsökkenésének hatására mechanikai munkát szolgáltat, és hát ezzel bármilyen mechanikus gépet a továbbiakban hajtani tudunk. Na hát nézzünk egy jellegzetes ilyen hidraulikus gépet. Az egyik az axiál dugattyú szivattyú, amivel itt viszonylag gyakran találkozhatunk. Axiál dugattyús szivattyú vagy hidromotor. Na most a következő, hogy is néz ez ki? Ennek a lényege az, hogy a dugattyúk a forgástengellyel párhuzamos irányú mozgást végeznek, és egy ferde tárcsa segítségével a löket változik, és ezáltal jön létre a térfogat változás. Tehát a lelke ennek a résznek egy forgó henger, amely körül a tengely körül forog, de kicsit hosszúra rajzoltam, és nagyon csúnya lesz ez, inkább rövidebbet rajzoljunk. Egy forgóhenger, amely tehát a berajzolt forgástenger körül tud forgómozgást végezni, és amely hengerben a forgástengelye párhuzamosan furatokat helyezünk el. Még mindig egy kicsit hosszú lett a henger, amit rajzoltam, az átmérőjéhez képest, de mindegy, most már maradjon így. Tehát képzeljük azt el, hogy van itt egy forgó henger, amiben tengelyirányú furatokat helyeztünk, levonalkázom ott, ahol anyag van, a géprajz szabályainak megfelelően talán, Ja, és ezekbe a hengerekbe aztán dugattyúkat helyezünk el. Tehát itt elhelyezünk dugattyút. A dugattyúk tengelyirányban fognak mozogni. Az egyik dugattyút egy felső, egy kintebbi helyzetbe rajzolom, a másik dugattyút egy előbbre lévő helyzetbe rajzolom, szimbolikusan legalábbis. Tehát ide dugattyúkat helyezünk el, és a dugattyúkat egy tárcsa segítségével forgatjuk. Hát kicsit, hogy javítsak rajta, mert nagyon hosszú lesz ez a rúd. Itt egy hosszú rúd segítségével ezt hozzákötjük egy tárcsához. Inkább akkor a tárcsát először itt megrajzolnánk. Itt hozzákötjük egy tárcsához, amely tárcsa ferde helyzetben áll ehhez a ferde helyzetben áll ehhez a, ezzel párhuzamosan szeretem rajzolni, ferde helyzetben áll ehhez a rúdhoz képest, e körül a pont körül, itt legyen egy csukló pont, helyezkedik el, és a dugattyúknak a bekötéséhez itt egy-egy kis csapocskát biztosítunk. Itt, és a kettőt összekötjük egy rúddal, azt talán valami más színnel rajzolva. Itt összekötjük ezeket egy kis hajtó rúddal. Így. Egy rúddal segítségével összekötjük. Hát ennek a tárcsának a helyzetéről pedig egy csapályozás segítségével gondoskodunk. Ugyanis ennek a rúdnak is kell forognia. Ilyen természetesen, vagy a ferde tárcsának is kell forognia magával a forgó tárcsával együtt, és hát itt megfelelőképpen még azt is meg biztosan tudjuk, hogy ennek a hajlás szöge, ez a bizonyos alfa szög, esetleg állítható legyen, akkor állítható folyadékszállítási szivattyúról fogunk tudni beszélni. Most mi történik akkor, hogyha ezt forgatjuk, ezt az egész hengert forgatjuk, valamilyen mondjuk n fordulatszámmal forgatjuk, ugye a forgás következtében minden fordulat egyszer, a dugattyúk egyszer balra, egyszer pedig jobbra mozgást végezve, az előttük levő térben térfogat változást hoznak létre. Na most ennek megfelelően csatlakoztatunk hozzá itt egy lezáró falat, megfelelő tömítéssel természetesen, szűk kézaggal, amely lezáró falban összegyűjtjük a térfogat változás eredményét. Most ennek olyan kialakításait mellette megrajzolom, a másik nézetét, ugye ez egy kör alakú tárcsa. A furatok, amiben a dugattyúk mozognak, ezek a furatok, ugye ezek halványan rajzolom, mert ezeknek a helyzete ugye változik a tárcsához képest. De azért kell legalább egyet megrajzolni, hogy tudjam szemléltetni. Ebben most a felső holponti helyzetben, itt, ahogy rajzoltam, záródik ez a tag. De egyébként ott, ahol már a hengert elhagyná a rész, ezen a részen egy ilyen bemarást készítünk ezen a tárcsán. Ugye? Ezen a részen bemarást készítünk a tárcsán, azt úgy tudom szemléltetni, hogy szaggatottan megrajzolom, hogy itt ezen a részen, de csak egy ilyen piskóta alakú kivágásban van egy bemélyítés, amihez csatlakozik egy furat. Ugye? Na most ugyanilyen bemélyítés van a másik szegmensen is. Itt is készítünk egy ilyen bemarást, amihez megint csak csatlakozik egy furat, és akkor mi történik? Így ha azt mondjuk, hogy ebbe az irányba forgott előtte ez a henger, amiben a dugattyúk mozognak, akkor azon a féltekén, ahol a dugattyúk előrefelé mozognak, ugye ebben a térben, amikor a dugattyúk előrefelé mozognak, a tábla előtti részben, akkor a folyadékot ki kell szorítani ebből a térből, a kiszorított folyadék összegyűlik ebben a csatornában, és ezen a furaton keresztül távozik. Ez lesz tehát a nyomóág, hogyha szivattyúról van szó. Ugyanakkor a tábla hátsó részén, amikor a forgásban haladnak a dugattyúk, akkor a dugattyúk ugye balra elmozdulva szívni, folyadékot szeretnének felszívni, erre úgy van lehetőségük, hogy ezen a tárcsán keresztül, a bemaráson keresztül a folyadékot szívják, tehát végül is a folyadékszállítás ebből az egyes térből, ebbe a kettes térbe történik a forgásnak megfelelően, miközben forog ez a szivattyú. Na most, hogyha a löketet nézzük, hogy mekkora a térfogatszállítás, azt szeretnénk kiszámítani, akkor azt kell mondanunk, hogy ha ennek a dugattyú elmozdulásnak a lökete S, ugye, és ennek a dugattyúnak van valamilyen A keresztmetszete, egy dugattyú keresztmetszete, akkor azt kell mondanunk, hogy egy dugattyú által szállított térfogat egy körülfordulás alatt A-S. Ugye? Hiszen egy félfordulat alatt megtelik folyadékkal, egy másik félfordulat alatt ez A-S térfogat kiszorítódik a térből. Tehát egy dugattyú által szállított fordulatunk itt, kénti térfogat áram az ászor es, hogyha n darab dugattyunk van, vagy pontosabb inkább z legyen a dugattyú szám, hogy összekerüljük a fordulatszámmal, ha z lenne a dugattyúknak a száma, a dugattyúk száma, ez volt ugye a dugattyú keresztmetszet, akkor egy körül fordulat alatt minden dugattyú szállít ászores térfogatot, tehát összesen z-szer A lesz a térfogat szállítás, és ha a fordulat számértéke n, akkor a szállított térfogat mennyisége, a Q szállított térfogat mennyisége az z-szer ászor s szer n alakban határozható meg. Most mekkora s-nek az értéke? Kapcsolatban hozhatjuk ezzel az alfa szöggel, ha azt mondjuk, hogy ennek a sugara, ugye ez a sugár, ez legyen kis r, akkor ugye látnunk kell, hogy miközben a dugattyú elmozdul, ezen két pont közötti változás, ez pontosan az s lökettel egyenlő, és a sugárnak megfelelően ez nem más, mint kétszer r-szer a színusz alfának az értéke. Tehát itt írhatjuk, hogy s egyenlő kettőször r-szer színusz alfa, ahol az alfa értékét, ha úgy tetszik, a színusz alfa értékét változtatni tudjuk. Magának a színusz alfának az értékét, ezt jelöljük e-vel, mert később a többi szivattyúnál az excentricitásként fog jelentkezni ez a változó mennyiség, és akkor azt mondhatjuk, hogy a szállított térfogat mennyiség, az bizony ettől az e-től függővé válva, az 2 r-szer ászor, ugye ne felejtsek ki, 2 r-szer ászor z-szer, z-szer e-szer n alakú lesz. Z-szer e-szer n alakú lesz. Ugye ez végül is, amit itt látunk, a 2 r-szer ászor z, ez a szivattyúnak egy konstansa. Jelöljük ezt cg-vel, vagy cq-val, mint a térfogat szállításra vonatkozó konstanssal, és akkor egyszerűen azt mondhatjuk, hogy a térfogat szállítás, a q értéke, az arányos az excentricitása, vagy evel jelölt színusz alfával jelen esetben, és a fordulatszám szorzatával. Azt látni fogjuk, azért is hoztam ilyen alakrészt összefüggés, hogy a többi hasonló gépnél is ilyen jellegű összefüggést fogunk kapni, persze CQ-nak a tartalma az a szivattyúnként eltérő lehet. Ez lenne tehát az axiál dugattyú szivattyú, amit elég elterjedten használnak fitosztatikus gépekben, mint szivattyúként, amikor is ugye a forgás, az energiabevitel azáltal történik, hogy itt a forgás mellett egy M-szivattyú nyomatékot be kell vezetni, de ez működik motorként is, hogyha ide nagy nyomású folyadékot vezetünk, akkor a folyadék maga előtt tolva a dugattyúkat ezen a ferde tárcsán forgásba hozza ezt a tengelyt, a akkori kihajtótengelyt, és nyomatékot szolgáltatva a motorként is működik, tehát ez mind szivattyú, mind pedig motor lehet ennek a működése. Nézzünk egy másik példát, ahol a radiál dugattyús gépet is rajzoljuk föl. Kettes a radiál dugattyús. Dugattyú, szivattyú, vagy hidromotor, ez is lehet mind a kettő. Az annyiban különbözik, hogy a dugattyúk nem axiálisan mozognak ebben a gépben, hanem radiálisan, az a sugár irányban. Na most képzeljük el azt, tehát, hogy van egy henger, amelyben hengerben sugárirányban fudatokat készítünk, ugye belül csinálunk egy kivágást, arra majd egy szükségünk lesz, és egyébként pedig sugárirányban itt dugattyú helyeket alakítunk ki, tehát fudatokat készítünk, hát én most néhányat itt berajzolok, mondjuk 4-et berajzolok, 4 ilyen dugattyúknak a helyét berajzoltam, tehát ide elhelyezünk furatokat, ezek hengeres furatok, és ezekbe a furatokba dugattyúkat helyezünk el. A dugattyúk, mondjuk ez a dugattyú teljesen betolt helyzetben legyen, ez a dugattyú, ez teljesen kihúzott helyzetben legyen, ezek pedig itt valamilyen közbenső helyzetben vannak. Ezek lenne tehát a mozgó dugattyúk. A dugattyúknak a mozgatása pedig azáltal jön létre, hogy egy nagyobb köralakú kivágásba helyezzük el ezt az egészet. Tehát egy nagyobb henger alakú kialakítást vegyünk itt alapul. A nagyobb hengernek a középpontja természetesen egy kicsit eltolódott a másik hengerhez képest. A kettő között itt mérjük azt a bizonyos E-vel jelölt excentricitást, a két hengernek a középpont eltérését, ezt jelölni az excentricitást. Na most mi történik akkor, hogyha elkezdjük forgatni ezt a belső, így ezt itt igazából meg kéne vonalkázzam, mert ugye ez itt el van meccve. Mi történik akkor, hogyha elkezdjük forgatni ezt a hengerekkel ellátott hengeres hulatokkal ellátott hengert? Ugye az történik, hogy a forgás következtében a felső részen, ezen a felső részen a dugattyúk befelé fognak mozogni, a középpont felé fognak mozogni, és itt egy térfogat csökkenés fog létrejönni, azaz a valahol a folyadékszállítás történne, de el kell választanunk ezt a teret, tehát ide középre kell tennünk egy elválasztó részt, ami egyrészt lezárja ezeket a tereket a holdponti helyzetben, másrészt pedig a két holdponti helyzet között összegyűjti ezeket a tereket, tehát egy ilyen kis elválasztó elemet képzeljünk itt, ez áll, ez az elem, ez nem forog, ez áll, ez fix, és akkor azt látjuk, hogy a felső részen, ahol térfogat csökkenés van, oda kell készítenünk egy furatot, ide kell készítenünk egy furatot, mert a kifolyó folyadék, ami a térfogat csökkenés következtében ki akar kerülni ezekből a hengerekből, ezen a folyadék furaton keresztül távozni tud a rendszerből, míg az alsó fél részen ugyancsak egy nyílást kell készítenünk, egy csatlakozó nyílást, ezen a nyíláson keresztül pedig a növekvő térfogatot a beáramló folyadékkal fel tudjuk tölteni, így aztán a forgás következtében létrejön a térfogatváltozás minden egyes hengerbe, és megtörténik a folyadékszállítás, amelyben szivattyúról van szó, illetve hogyha ide nagy nyomású olajat vezetünk be, akkor az olaj ezen a ferde felületen elcsúszó dugattyúk segítségével forgásba hozza ezt a szerkezetet, és akkor hidromotort fogunk belőle kapni. Ugye itt ennek a forgatása jelent N fordulatszámot, és vagy a hajtáshoz szükséges N nyomatékot, vagy pedig a motor által szolgáltatott N nyomatékot jelenti. Természetesen ez két oldalról, ugye ez a tér le van zárva, csak ezeken a berajzolt furatokon keresztül csatlakozik a környezethez. Itt történik tehát szivattyú esetében a folyadék kivezetés, itt pedig a folyadék bevezetése történik. Na most, mekkora a szállított térfogat? Hát itt is azt mondhatjuk, hogy legyen ennek a dugattyúnak a keresztmetszete A, akkor hasonló jelölésre, amit az előbb is alkalmaztunk, azt mondhatjuk, hogy egy dugattyúnak a térfogat szállítása A keresztmetszet mellett a lökettel egyezik. Meg mekkora a löketnek a mértéke, hogyha a két hengernek a középpontja egymástól eltávolságra van, akkor könnyen belátható, hogy a dugattyúk mozgás ennek az E-nek a kétszerese lesz. Tehát a löket az kettőszöre, ez lenne tehát a dugattyúknak a lökete, és itt is érvényes, hogy ezt meg kell szoroznunk a dugattyúk Z számával, és a fordulatszám mértékével ahhoz, hogy megkapjuk a szállított Q térfogatot egy adott fordulatszám mellett. Itt is érvényes az, hogy a szivattyú konstansait összefoglalva egy CQ konstansba, az előző alapnak megfelelően itt is CQ-szor E-szer N alakú összefüggést kapunk a szállított folyadék mennyiségre. Ez tehát a radiál dugattyús gép. Nem csak dugattyús gépek lehetnek folyadékszállító gépek, szivattyúk vagy hidromotorok, hanem úgynevezett lamellás gépek is szóba jöhetnek, ahol nem dugattyúk, hanem lamellák mozognak, és a dolognak a lényege minden ilyen szivattyúnál, motornál az, hogy valamilyen módon térfogatváltozást kell létrehoznunk, amely vagy folyadékot szállít, vagy pedig munkát tud végezni az oda áramló folyadék. Tehát a következő, amit felrajzolnánk harmadik példaként, ez a lamellás szivattyú, illetve hidromotor. Kialakítását tekintve itt is egy henger forog, egy másik hengeren belül. Tehát itt is rajzoljunk egy kisebb hengert, és hozzá excentrikusan rajzoljunk egy nagyobb hengert. Hát egy kicsit túlzás lett nekem az excentrikusnak a mértéke. Vissza kell fognom magamat egy picit, a realitások talaján maradva. Ugye itt is van az egyik hengernek egy középpontja, és van egy középpontja a másik hengernek. a kettő között itt is tudjuk mérni az E-extenzivitást. Na most hogyan alakítjuk ki ezt a szivattyút? A következőt tessék elképzelni. Itt is, ebbe a forgóhengerbe, sugár irányba bevágásokat csinálunk. Ezek most nem köralakú bevágások, hanem ezek rések. Befűrészelésnek tessék tekinteni, hát persze nem kell ilyen mélyen, csak idáig. Tehát befűrészelünk ebbe a tárcsába néhány helyen. Hát az egyfőség kedvére most itt 4 ilyet rajzolok, de természetesen ebből több szokott lenni, de az megértéshez 4 is elegendő. Tehát ide ilyen bevágásokat készítünk, és ezekben a bevágásokban lamellákat helyezünk el. Ezek nem dugatjuk, ezek olyan lamellák, amik tömítettnek megfelelően finoman illeszkednek ezekbe a résekbe, és külső élükkel hozzászorulnak a külső hengerhez. Hát részben a fordulatszám miatt, hogyha nem lenne elég, akkor kis rugókat is betehetünk ahhoz, hogy ezeket kifelé mozgassák, de alapvetően ugye itt ez egészen kint lesz ez a lamella ebből a térből, hiszen itt egész messze van a már külső henger, ezek pedig itt valamilyen közbenső helyzetben vannak, ezek a lamellák, amely lamellák ezen a külső hengeren el tudnak csúszni. Itt is érvényes az, hogy ez a belső rész, ez forog valamilyen fordulatszámmal. Most nem kell bevonalkázzam, mert ez nem feltétlenül metszet, hiszen, ahogy mondtam, ezek a rések, ezek teljes egészében átmetszik ezt a hengert, de ez az egész szerkezet, meg van a táblára merőleges irányban egy B szélessége. Tessék elképzelni, tehát ennek a táblára merőleges irányba, ebbe az irányba van valami kis B szélessége, és a két oldalát egy-egy síklap zárja le. Tehát a síklap egy tömít, egyrészt ezekhez a lamellákhoz is tömít, meg a belső hengerhez képest is finom illesztése van elkészítve, tehát az tömítő felületnek számít. És ez azt jelenti ezek után, hogy miközben forog ez a belső henger a külső hengerhez képest, hiszen a külső henger az áll, aközben azt látjuk, hogy ezek a terek, amik itt kialakulnak, ezen az alsó részen, ez a forgásirány, szóval egyre növekvőek lesznek, ugye ez a tér, ez sokkal kisebb, mint ez a tér, amit itt látunk. Ugye, tehát azt jelenti, hogy ezen az alsó részen egy térfogat növekedést tapasztalunk, ezen a felső részen pedig egy térfogat csökkenést tapasztalunk. Ez a tér, ez nagyobb, mint ez a tér. Tehát azt jelenti, itt egy térfogat növekedés van, itt pedig egy térfogat csökkenés van. Itt is, ahogy a többi szivattyúnál is láttuk, meg kell oldanunk azt, hogy a folyadék a térfogat csökkenésnek vagy növekedésnek megfelelően odaáramolni vagy eláramolni tudjon. Itt is hasonló helyzet, mint az előzőben láttuk. Itt pedig azt jelenti, hogy ezeket a tereket összekötjük az alsó és a felső részen külön-külön egy-egy gyűjtőcsatornával. Most kicsit azért szerencsétlen a rajzom, mert ezt igazából 45 fok elforgatva jobb lett volna rajzolnom. Ugyanis ugye ez nem a szélső helyzet, amit találtunk. A szélső helyzet legkisebb térfogat akkor van, amikor a két lamella, csak halványan rajzolom, a két lamella így helyezkedik el. Nekem 90 fokon van, akkor így helyezkedik el a két lamella. Így helyezkedik el, akkor van a szélső helyzet, hiszen akkor a legkisebb a térfogat itt. Azt jelenti, hogy a gyűjtő csatornákat úgy kell elhelyeznünk, hogy ezt a teret ne érintsék. Tehát itt az én esetemben most a gyűjtő csatornát, azt ide kell elhelyezni, tehát itt bemarást kell készíteni a két lezáró lemezbe, és a bemaráshoz egy-egy csatlakozó fulatot hozzá kell rendelni. De amikor ezen a részen mozog a lamella köz, akkor lehetősége legyen arra, hogy a térfogat növekedésnek megfelelően a folyadék ide a lamellák közötti térbe bekerülhessen. Hasonlóképpen a másik 45 fokos részen, ugye a másik szegmens, ahol a térfogat tágulás vagy változás bekövetkezik, az ez a szegmens lenne. Ezen a szegmensen is el kell helyeznünk egy gyűjtőcsatornát, amely gyűjtőcsatorna lehetővé teszi azt, hogy az áramló folyadék térfogat csökkenésnek megfelelően távozni tudjon ebből a rendszerből, tehát itt kifolyik a folyadék, és akkor folyadékszállítás megtörténik az alsó térből, mindig a lamella köz szállítja a folyadékot a felső térbe, és így módon a folyadékszállítást meg tudtuk valósítani. Most mennyi a szállított térfogatnak a mértéke? A kicsit nehezebb a összefüggés, most nincs időnk, hogy részletesen levezessük. A dolog mi lényeg az, hogy van itt egy térfogatváltozás, ugye itt van egy V minimális térfogat, amikor ebben a 45 fokos helyzetben, tehát most meg 45 fokos forgatnak rajta képzeletben, abban a helyzetben, itt van egy V maximális térfogat, A kettőnek a különbsége lenne az egy körülfordulás során szállított térfogatnak a mértéke, a V. A delta V egyenlő V max, mínusz V minimum. Térfogat az lenne az egy körülfordulás alatt szállított térfogatnak a mennyisége. Ugye? Azt jelenti, hogy ha Z darab lapát van, Z lenne a lapátszám, lapátok, lamellák, pontosabban inkább lamellák száma, akkor minden egyes lamellához tartozik egy lamella köz, azt jelenti, hogy egy körülfordulás során a delta V térfogatnak a Z-szerese kerül szállításra, a delta V térfogat Z-szerese kerül szállításra, hogyha ezt még megszorozzuk a fordulatszámmal, akkor megkapjuk az előbbi számított térfogatáramnak a mértékét. Ugye ez már a térfogatáramot jelent, hiszen másodpercenként vagy percenként attól, hogy a fordulatot milyen mértékegységben adtuk meg, másodpercenkénti folyadék mennyiséget fogja jelenteni. Na most itt is látnunk kell, hogy a térfogat változásnak a mértéke az arányhoz excentricitással. Itt egy kicsit, mint mondtam, bonyolultabb az összefüggés, csak annyit mondhatunk, hogy ez a delta V, amit felírtunk, ez valami lambdászor E alakban arányos az excentricitásnak a mértékével. Ugye el tudjuk képzelni, nulla az excentricitás, akkor nincsen térfogat szállítás. Minél nagyobb a két henger közötti középpontja közötti eltérés, annál nagyobb lesz a térfogatoknak a különbsége, tehát annál nagyobb lett a térfogat szállításnak a mértéke. Ennek figyelembevételével itt is az adódik, hogy a lambdászor Z-szer E-szer N alakú lesz a szállított térfogatnak a mértéke, ezt nevezhetjük valami CQ konstansnak, és akkor a szokásos Q egyenlő CQ-szor E-szer N alakban föl tudjuk írni a térfogatszállításnak az összefüggését. Hát ezek lennének a szivattyú kialakítások, szivattyú és hidromotor kialakítások. Ezek közül bármelyiket használhatjuk majd a későbbiek során, további részleteket a szerkezeti kialakítással kapcsolatban egyelőre nem tárgyalnánk, hanem áttérnénk arra, hogy nézzük meg, hogy üzemi szempontból hogyan viselkednek ezek a gépek, milyen jellegzetes mennyiségeket tudunk definiálni ezeknek a gépeknek az üzemében. Itt párhuzamosan tekintsük egyik oldalon a szivattyút, egyik oldalon a szivattyút, a másik oldalon a hidromotort. Hát ugye, hidromotor. A hidromotort és a közös tényezőket középre írjuk, ami a motorra érvényes az egyik oldalra, és ami a szivattyúra érvényes, azt a másik oldalra írjuk. Hát először is van a tér geometriai térfogat szállítás. Geometriai térfogat szállítás. Az a bizonyos Q érték, amit eddig is fölírtunk, az a Q, ami eddig is szerepelt, a Q, most előjük inkább akkor QG-vel, geometriai térfogatszállítás. Azt láttuk ebből a geometriai térfogatszállításból, hogy valami C20-szor E-szer N alakú, C20-szor E-szer N alakban fölírható, ahol E adott esetben lehet, hogy változtatható, és a C20-szor E mennyiség, ez tulajdonképpen nem más, mint az egy körülfordulás alatt szállított térfogatnak a mértéke. Ezt jelölhetjük V-szer, és akkor ez V-szeren alakú lesz. Ahol V az egy körülfordulás alatt szállított térfogat mennyisége. Ez mind a kettőre hasonlóképpen definiált. Most ez nem egyezik meg azzal a térfogatárammal, ami ténylegesen megvalósul, és amit a szivattyú esetében térfogat szállításnak nevezünk. Térfogat szállítás, a hidromotor esetében pedig folyadéknyelésnek nevezünk. Folyadéknyelés. Nyelés QK-val jelöljük, mint közös térfogat áramot, és azt mondhatjuk, hogy a geometriai térfogat szállítás és a tényleges folyadéknyelés folyadékszállítás között van egy kapcsolat, ez lenne a hidraulikai hatásfok. A volumetrikus hatásfok. Hatásfok, amit éta V-vel jelölünk, és a szivattyú esetében A volumetrikus hatások azt fejezik ki, hogy a ténylegesen szállított térfogat, amit ugye QK-val jelöltünk, szállított térfogat, az valamivel kisebb, mint a geometriából számítható geometriai térfogatáramnak a mértéke, ennek a kettőnek a hányadosa volumetrikus hatásfok. Hidromotor esetében fordított a helyzet, a folyadéknyelésnek az értéke, a QK értéke egy kicsit nagyobb, mint az a QG. Geometriai térfogat változás, amit a hidromotorban a későbbiekben hasznosítani tudunk. A másik jellemző mennyiség az a fajlagos energiaváltozás. Fajlagos energiaváltozás. Az a bizonyos H érték, vagy ha úgy tetszik, ugye a legfőső sorba írtuk, ez a delta H egyenlő delta P per rho szor G. Ugye? Ebben a térfogat változásban van egy nyomásérték, egy delta P nyomásérték, ebből tudjuk számítani a motornak a teljesítményét, vagy a szivattyúnak a hidraulikai teljesítményét, mert a hidraulikai teljesítmény, az mind a két gépnél ugyanis számítódik, nem más a P hidraulikai teljesítmény, mint ennek a delta P nyomásnak és a QK térfogatáramnak a szorzata. Ennek a kettőnek a szorzata adja a hidraulikai teljesítménynek az értékét. Ahol a delta P értékről kell nekünk beszélnünk egy kicsit, arról a nyomásváltozásról, ami a munkatérben megvalósuló nyomásváltozással hozható kapcsolatba. Ez tehát az a nyomásváltozás, a delta P, amit egy összekötünk egy hidromotort és egy hidroszivattyút, ez lesz bennük a közös, ez az összekötő csővezetékek közötti nyomáskülönbség. Ehhez képest van egy nyomásváltozás a munkatérben, úgynevezett elméleti nyomásváltozás, elméleti nyomásváltozás, delta PE legyen a jelölése, csak itt folytatnám a táblázatot, mert nekem ott elfogott a hely. A delta PE lenne a jelölése, ennek a delta PE-nek és ennek a delta P-nak a viszonyszáma megint egy hatásfok jellegű mennyiség lesz, ezt nevezzük hidraulikai hatásfoknak, tehát megint egy közös mennyiség a hidraulikai hatásfok, éta H, ami azt fejezi ki, szivattyú esetében az éta hidraulikai hatásfok, azt fejezi ki, hogy a munkatérben létrejövő nyomásváltozás, a delta PE, elméleti nyomásváltozás, az nagyobb lesz, mint az a nyomásváltozás, ami a két képet összekötő vezetékben érzékelhető, és ténylegesen hidraulikus teljesítményt fogja meghatározni. A hidromotor esetében ugyanez a hidraulikai hatásfok pedig fordítva értelmezett, hiszen a csővezetéken kapott, nevezzük most így delta P nyomás, amit a hidraulikai teljesítmény formájában megkap, az valamivel nagyobb lesz, mint az a delta PE nyomás változás, ami a munkatérben, itt a szívó és a nyomoldal között, hasznos munka végzésére felhasználható. A kettő között a hidraulikai hatásfok teremt kapcsolatot. Na, a harmadik, az a következő mennyiség pedig a tényleges, a mechanikai teljesítmény. Teljesítmény. PM. PM, ugye ami a szivattyú esetében ott lenne a PM1, mint felvett teljesítmény. Ez itt azt is mondjuk, hogy a hajtáshoz szükséges, szivattyú esetben hajtáshoz szükséges. Szükséges teljesítmény, itt pedig a hasznos teljesítmény. Hasznos mechanikai teljesítményről van szó. És akkor azt mondhatjuk, hogy a hajtáshoz szükséges mechanikus teljesítmény a szivattyú esetében, és a ténylegesen elméletileg jelentkező teljesítmény között, ezt nem is írtuk, úgy látom az elméleti teljesítményt, de akkor mindjárt pótoljuk ezt az elméleti teljesítményt. Ugye? Ide kellett volna írnunk. Szükségünk van az elméleti teljesítményre. Teljesítmény. A féle elméleti teljesítmény, az az, amit a munkatérben tapasztalhatunk, mind a két gép esetében, ugye a munkatérben a delta féle elméleti nyomásváltozás van, és a geometriai térfogatáram, a QG geometriai térfogatáram valósul meg. Ehhez az elmélet teljesítményhez képest az a mechanikai teljesítmény, amit itten fölvázoltunk, az eltérő lehet, az eltérés mértéke a mechanikai hatásfokban. Mechanikai hatásfokban nyilvánul meg. Eta m a mechanikai hatásfok. És a szivattyú esetében azt fejezi ki, hogy a szivattyú hajtásához szükséges mechanikus teljesítmény, a PM mechanikus teljesítmény az nagyobb, mint az a PE elméleti teljesítmény, amit a folyadék energia változtatására tudunk fordítani. Hasonlóképpen ugye a hidromotor esetében a mechanikai teljesítmény, a mechanikai hatások azt tudja kifejezni, hogy a nyerhető mechanikai teljesítmény, a PM kimenő mechanikai teljesítmény az valamelyest kisebb annál a PE elméleti teljesítménynél, ami a munkatérben jelentkezik. A elméleti nyomásváltozás és a geometriai térfogat szállítás szorzataként. Hát a következő mennyiség, ami még van, itt a táblám egy kicsit elfogadott, mindjárt csinálok valahogy egy kis helyet. A következő mennyiség például a nyomatékoknak a kérdése, a hajtáshoz szükséges nyomaték, illetve a hajtott a hidromotor esetében a tengerről levehető nyomatéknak a kérdése. Valamint még az összhatásfok talán még idefér, az összhatásfok. Mind a két gépnél az összhatásfokot étával jelölhetjük, és természetesen, hogy a volumetrikus hatások, a hidraulikus hatások és a mechanikus hatások szorzataként, ezen három hatások szorzataként tudjuk meghatározni és azonosítani. Tehát a nyomatékokról még valamit, itt ezt a részt egy picit le kell törölnöm, hogy legyen egy kis helyen. A nyomatékot pedig a teljesítmény és a szögsebesség hányadosából tudjuk meghatározni. A szivattyú esetében a hajtáshoz szükséges nyomatékról beszélünk, a hidromotor esetében pedig a kihajtó nyomatékról. Nyomatékról beszélünk. Mind a kettő esetben ugye azzal tudunk számolni, vagy ugye vegyük egy kicsit külön, mert a hatásfokok másképp lesznek. Ugye a szivattyú esetében a hajtáshoz szükséges H nyomaték, MH nyomaték, az a szivattyú PM teljesítményének és a szögsebességnek a hányadosa, omega szivattyú hányadosa, azaz a PM mechanikus teljesítmény osztva a 2 pi-szer N fordulatszámból számított szögsebességgel. Na nézzük egy kicsit, hogyan számíthatjuk a mechanikai teljesítményt. Itt arra szeretnénk visszavezetni a kérdést, hogy a nyomásváltozással és a térfogatváltozással hogyan hozható ez kapcsolatba. Ugye azt mondhatjuk, hogy mechanikai teljesítmény az kiszámolható a hidraulikus teljesítményből, akkor, hogyha a megfelelő hatásfokokat tekintetbe vesszük. Itt van delta P-szer QK, illetve itt van delta P-szer QG-t tegyük talán először. Ennek az éta mechanikus teljesítménye számított értéke, láthatjuk, hogy a mechanikus teljesítmény az a PE per éta M alakban kiszámítható. Tehát azt mondhatjuk, ez PE per éta M-szer 2 pi-szer N alakban számítható. Mi volt az elméleti teljesítményünk? Az elméleti teljesítményünknek itt van még az összefüggése, az delta P-szer QG volt, tehát ez nem más, mint delta P-szer QG per eta M-szer 2 pi-szer N. Na most a QG-t viszont a geometriai térfogatáramot, azt a fordulatszámmal tudtuk kapcsolatba hozni. Ez volt delta PE per eta M-szer 2 pi-szer N. Ugye? És a QG térfogatáron pedig mit tudtunk felírni? Az mindig valami, talán ezt a összefüggést, ha veszük, azt mondtuk, hogy ez V-szer N, tehát ide azt mondjuk, hogy N-szer V, és akkor azt látjuk, hogy a fordulatszám értékeit kiesik, és megjelenik az egy térfogat alatt szállított folyadékmennyiségnek az értéke. Ez még a delta PE, még ennek a delta PE-nek a helyére bevezethetjük a közös delta P értékét. Ugye itt van a közös delta P, és azt mondtuk, hogy a delta PE és a delta P között a hidraulikai hatásfok teremt kapcsolatot, azaz a delta PE a delta P-nek az éta hárad része. Tehát itt a következő sorban tudom folytatni. Ezek szerint a szivattyú hajtásához szükséges nyomaték az 1 per mechanikus hatások mellett megjelenik a hidraulikus hatásfok, és a 2 pi, ami a fordulatszámból maradt, és szorzóként pedig a delta P és a V jelenik meg. Tehát végül is a szivattyú nyomatéka hatásfokok mellett a közös nyomásváltozás és az egy térfogat alatt szállított egy körfordulás alatt szállított térfogattal hozható kapcsolatba. Most amikor a szivattyú, illetve amikor a hidromotornak a nyomatékát számoljuk, akkor hasonló az eljárásunk. A PM motor nyomaték, ugyanígy a mechanikai teljesítmény per 2 pi-szer N alakban számítható, de vigyáznunk kell, mert amikor a mechanikai teljesítmény számoljuk a hidraulikus teljesítményekből, akkor ugye fordított helyzet áll elő, itt a hatásfokkal mindig szorzunk. Ugye a mechanikai teljesítmény az a mechanikai hatásfok és az elméleti teljesítménynek a szorzata. Tehát ide az eta m-szer PE per 2 pi-szer N képletet kapjuk, ahol az elméleti teljesítmény helyére eta m-szer a delta PE szer a Q G szorzatot tudjuk írni, ne felejtkezzünk el a 2 pi-szer N nevezőről. A delta PE érték helyére be tudjuk írni a delta PE helyére be tudjuk írni az eta h-szor delta P-t, tehát eta m-szer eta h-szor delta P fog megjelenni itt fölül. A geometriai térfogat szállítás helyére be tudjuk írni azt, hogy az nem más, mint ugye V szer N, és ezt kell nekünk elosztanunk a 2 pi szer N-nel. Itt is az N értéke ki fog esni, tehát a nyomatékértek nem függ a fordulatszámtól, hanem csak, aláírom, hogy be tudjam keretezni, azt kaptuk, hogy ez eta M szer eta H-szor per 2 pi szer N. Bocsánat, csak 2 pi az N-nel már egyszerűsítettem, szorozva delta P-vel, és szorozva a V-térfogattal. Ugye, még annyit kell majd hozzátennünk a későbbiekben természetesen, hogy a V-térfogat az egy konstans és az excentricitás függvényeben változó lehet akkor, hogyha az excentricitást változtatni tudjuk. Ezt majd a következő órán tovább menve föl fogjuk használni arra, hogy a nyomatékra, illetve a hidromotornak és a hidroszivattyúnak a teljesítményét, nyomatékát tudjuk változtatni. Hát tartsunk egy kis szünetet, és szünet után akkor megnézzük ezek után, hogyha két gépet együtt akarjuk működtetni, akkor milyen hidraulikus körfolyamatot tudunk építeni, és azokban az együttműködés hogyan valósul meg a két hidraulikus gép között. Jó? Tehát a hidraulikus körfolyamatok a következő dolog. Kétfajta hidraulikus körfolyamatot különböztetünk meg, úgynevezett nyitott és zárt hidraulikus körfolyamatot. Abban különbözik ez a kettő egymástól, hogy a rendszer részét képező folyadéktartály, általában olajról beszélünk hidraulikus gépek esetben, olajtartály az része vagy nem része a körfolyamatnak. Nézzük először a nyitott körfolyamatot. Nyitott hidraulikus körfolyamat. Azzal jellemzett, hogy az atmoszférikus nyomású tartály nem része a körfolyamatnak. Tehát az atmoszférikus nyomású tartály nem része a körfolyamatnak. Na nézzük el egy példát. A példánk legyen egy munkahenger működtetése. Tehát van egy munkahenger, egy darunak a gémjét akarjuk vele mozgatni, tehát két irányba kell tudni mozgatni, és bárhol meg kell tudni állítani, ugye ez a feladat egyébben az esetben, tehát egy hidraulika hengert szeretnénk valamilyen módon hidraulikus körfolyattal megvalósítani. A jellegzetes szerkezeti elemekkel megismerkedhetünk a körfolyamatban. Hát minden esetre kell legyen valahol egy energia átalakító, egy szivattyú. Kell legyen egy szivattyú, általában egy kis körrel szoktuk jelezni a szivattyút. Teszünk egy kis háromszöget abba az irányba, amelyik irányba térfogatszállítást megvalósít ez a szivattyú. Tehát ez a szivattyú, most itt lenne a kijövő vezeték, itt a beömlő vezetéke. Ebben az irányban, az alulról fölfelé, halványan rajzolom, egy térfogatáramot képes megvalósítani. Ehhez szükséges az, hogy hajtsuk egy N fordulatszámmal, és ehhez a hajtáshoz szükséges majd valamilyen M1 nyomatékra. Na most, ugye valahonnan a olajat, munkafolyadékot szívni kell, mivel ezek a hidraulikus gépek, talán érzékeltettem, amikor a szerkezetet felrajzoltuk, hogy nagyon finoman illesztett felületeket kell tartalmazzanak, hiszen a tömítés igazából az egymáson elcsúszó felületek között alakul ki. Na most, hogy ezek közül a felületek közül bármilyen szennyeződés bekerül, az nagyon könnyen tönkre teszi ezeket a felületeket, ezért mindenképpen szükséges egy szűrő, egy finom szűrő elhelyezése a szivattyú előtt, hogy az esetleges szennyeződéseket ki tudjuk szűrni. Tehát egy fontos elem a körfolyamatban a szűrő. És hát akkor a szűrő abból a bizonyos atmoszférikus nyomású tartályból szív, tehát itt lenne az olajtartály, itt van benne az olaj, szabad felszínt alkot, és innen történik a folyadéknak a körfolyamba bejuttatása. Tehát itt indul a körfolyamat, és ugye ebben az irányban áramlik a folyadék. Na most ugye ezek térfogat kiszolgáltatású gépek. Ugye ha bárhol bármilyen dugulás bekövetkezik a rendszerben, akkor mi történik? Ugye a folyadékszállítás, ha nem lehetséges, eltömődik valahol egy csővezeték a rendszerben, akkor arrafelé olajszállítás nem lehetséges, ugyanakkor itt a térfogat csökkenés az létre akar jönni, hogyha nem tud létrejönni, akkor valaminek törnie kell, valami törik vagy szakad. Ezt ugye meg kell akadályoznunk, ezért ezekben a rendszerekben egy biztonsági kört alakítunk mindig ki, úgynevezett bypass megkerülő ágat, annak érdekében, hogy a rendszerben előálló nyomásnak az értékét az korlátok között tudjuk tartani, tehát itt elágasztatjuk ezt a vezetéket, és visszavezetjük a folyadékot, egy visszavezetési lehetőséget alakítunk ki a folyadéknak a tartályba. Természetesen nem akárhogyan, hanem csak akkor, hogyha ez a bizonyos veszélyhelyzet előáll, tehát valamilyen módon a nyomás értéke egy előre megengedett értéknél nagyobb értéket elér, ezért beteszünk ide egy nyomáskorlátozó szerepet. Úgy szoktuk szemléltetni, hogy egy ilyen kis töltsérfelületet rajzolunk, a töltsérfelületbe teszünk egy kis golyót, ez egy szelepet akar jelképezni. Azt jelenti, hogy a folyadék ugye ebbe az irányba lefelé áramolva a golyót el tudja szabadítani a töltsértől, és át tud folyni a folyadék, míg ellentétes irányban ráfeszül a töltsérre a golyó, és a folyadékszállítás nem lehetséges. Tehát ez egy egyenirányító ebben az értelemben. Az, hogy a folyadék ne bármikor, csak adott nyomás mellett történjen meg ez az áramlás, úgy tudjuk biztosítani, hogy egy rugóval ráfeszítjük erre a csővégre, a töltsérre ezt a kis golyót, ezáltal egy erővel lezárjuk a csőnek a végét. Ezzel az erővel be tudjuk állítani a delta P maxot. Tehát ezt úgy állítjuk be ezt a kis rugót, hogy a megengedett maximális nyomásnál nyisson ki. És az, hogy ez beállítható, a szabályozhatóságot, a szerkezeten keresztül húzott kis nyilacska jelzi azt, hogy ez egy szabályozható, még vagy azt mondjuk, hogy ez egy biztonsági szelep. Ez egy biztonsági szelep. Ha be tudjuk állni a delta V maxot, és akkor a rendszer akár többi részében bárhol valami eltömődés miatt nem lenne lehetség a térfogat szállítás, akkor ez a szivattyú ezen az ágon keresztül visszafolyatja, vissza tudja juttatni a folyadékot a tartályba, megvalósul a térfogat áramlás, és nem kell semminek összetörni a rendszerben. Persze nem történik semmi, csak az olaj melegszik annak eredményeképpen, hogy itt a bypass szerepen keresztül erőltetjük, keresztül nyomjuk a folyadékot. Tehát ez egy biztonsági elem ebben a rendszerben. Na most tovább menve, itt lenne tehát az a vezeték, amelyik a folyadék áramlást biztosítja. Tehát ezen a rendszeren keresztül a szivattyú folyadékot tud szállítani. Ezt kell összekötnünk valahogy, össze kell kötnünk a munkahengerrel, legyen itt a munkahenger. Ugye egy szemléletesen a munkahengert úgy rajzolom, hogy egy henger, van benne valahol egy dugattyú, és van egy dugattyú rúd, persze egy megfelelően tömítések vannak. Végül is ennek a dugattyúnak a föllemozgása az, ami meg kell valósuljon, és hát ennek a hengernek mind a két végén egy-egy csatlakozási lehetőséget biztosítunk, tehát mind a két végére valamilyen vezetékcsatlakozás lévén, vagy az egyik, a felső végre juttatunk, olyat a lefelé mozdul, az alsó végére fölfelé mozdul, ha pedig elzárjuk a folyadék útját, akkor sem erre sem mozdul. Na most ennek a szabályzása, ide kell egy szelep, egy úgynevezett útváltó, amelyik el fogja dönteni azt, hogy a folyadék, ami itt érkezne ezen a vezetéken, merre folytassa útját. Ide tehát tegyünk egy útváltót, ami egy olyan kis szerkezet, ami különböző pozíciókban elhelyezve különböző csatlakozásokat tud létrehozni a csővezetékek között. Például ebben az állásában az egyik irány mozgatáshoz összeköti ezt a vezetéket ezzel a másik vezetékkel. Ugye? Az azt jelenti, hogy a folyadék, amelyik itt érkezik, az itt érkező folyadék egyenesen folytathatja útját, és tételezzük fel, hogy akkor ez a folyadék most bekerülhet a hengernek a felső részében, és a dugattyút megpróbálja lefelé elmozdítani. Ahhoz, hogy lefelé elmozduljon a dugattyú, persze szükséges az is, hogy a dugattyú alsó részéről kivezessük a folyadékot, tehát ezt az alsó vezetéket össze kell kötni a tartállyal. Tehát ennek a szelepnek itt a másik, még egy összekötő furatot definiálunk, amely összekötő furaton keresztül ez a vezeték összeköthető az olajtartállyal. Hát itt most kicsit keresztül kell húzzam ezeket a felirataimat. Mindegy, az olajtartályba vissza tudjuk vezetni, és akkor az ebben a mozgás irányban a folyadék körfolyamata ezen az ágon keresztül szépen megvalósul, és a dugattyú lefelé fog mozogni. Na most, ez egy útváltó, úgy kell elképzelni, hogy ennek van most ez a szegmense, ez az első szegmense, de három ilyen szegmensből áll, és ezt az útváltót ide most egy kézi mozgató gombot helyezek rá. A táblán függőlegesen el tudjuk tolni úgy, hogy a középső vagy adott esetben az alsó szegmense kerüljön erre a helyre, attól függően, hogy mit szeretnénk csinálni. Ebben az állásában tehát, amikor a legalsó állásában van itt a táblán fölrajzolva ez a kis útváltó, ugye? Ebben az állásában összeköti tehát a henger felső részét a szivattyúval, az alsó részét pedig a tartálya. Ha ellentétes forgásirányt szeretnénk, ugye, akkor ezt az alsó szegmest képzeljük ide a felsőnek a helyére, tehát halványan rajzolom, eltoljuk ezt a felepet úgy, hogy a legalsó harmada kerüljön ide a két csővezeték közé, és akit a legalsó harmadot be tudjuk rajzolni, azt, hogy milyen kapcsolatot kell ebben a részben a bejövő oldal és a kimenő oldal között megvalósítani. Hát nevezetesen pontosan egy fordítottat, hiszen azt szeretnénk, hogy a henger, ben a dugattyú fölfelé mozduljon el, akkor a hengernek a szivattyúval való kapcsolatát az alsó, ugye, akkor halványan rajzolom, ugye ez most itt lenne ez a kapcsolat, ha két egységgel fölfelé el tudtuk volna ezt az útszerepet, és akkor a bejövő folyadék a henger aljára fog kerülni, fölfelé mozgatja a dugattyút, és a kimenő folyadékot, pontosabban ugye ezt az ágot kell összekötni a tartállyal, tehát itt a másik irányba pedig egy ilyen kapcsolatot kell létrehoznunk, még egy kis nyilacskát is teszek rá, hogy ez lesz az áramlásnak az iránya, és akkor, hogyha ez az alsó harmadot képzeljük ide, akkor pontosan az ellentétes irányú mozgást tudjuk megvalósítani a hidraulika henger vonatkozásában. A közbenső állás természetesen az álló állás lesz, tehát az az állás kell legyen, amikor a dugattyú sem erre sem mozog. Hogyan tudjuk elérni, hogy a dugattyú sem erre sem mozogjon? Mind a két oldalát le kell zárni. Ugye? Tehát a közbenső szegmensen, ahol tehát az álló helyzet van, itt mind a felső vezetéket, mind pedig az alsó vezetéket lezárjuk. ugye? Egy kis dugót rajzoltam, mind a kettőt lezárja ez a vezeték, ezáltal a hengernek se az aljáról, se a tetejéről folyadék nem távozhat, az a henger ott van, ahol eddig is volt, és tartja az állását. A másik kérdés az, amely átgondolható, mi történjen a szivattyú és a tartály összeköttetésével. Mit csináljunk a szivattyú vezetékével? Hát sok mindent csinálhatunk. Ha lezárjuk a szivattyú vezetékét is, ahogy megtehetjük, hogy lezárjuk, akkor ugye itt egy dugó jön létre, azaz a bypass szelepen keresztül kezd el dolgozni a szivattyú, ami önmagában nem probléma, csak azt tudomásul kell vennünk, hogy ekkor egy legnagy teljesítményt vesz fel a szivattyú, hiszen a teljes térfogat szállítását a lehető legnagyobb ellennyomás ellenében valósítja meg. Tehát ez egy rossz hatásfokú megoldás lenne, mert ebben az üzemállapotban, amikor nem csinálunk semmit, ebben az üzemállapotban igényelnék a legnagyobb mechanikus teljesítményt. Hogyan tudjuk a teljesítményt csökkenteni? Mert ha visszalapoznak, ugye a tábla alján szerepelt a teljesítményképlet, ha nyomás különbség mértékét csökkentjük, ugye? Azt pedig úgy tudjuk elérni, hogy itt egy összeköttetést csinálunk a szivattyú és a tartály között. Egyszerű összekötjük a két vezetéket, akkor a szivattyú a szállított olajat egyből vissza fogja juttatni a tartályba, tehát keringetni fogja ugyan a munkafolyadékot, vagy keringetni fogja, de kis ellenállás ellenében, tehát kis teljesítmény szükséglet mellett, ez további problémát nem okozhat, tehát ez nyugodtan lehet egy üres járata ennek a rendszernek. Így módon, tehát itt van egy háromállású szelep, erre azt mondhatjuk, ez egy háromállású szelep. Szelep, ugye ez volt a szivattyú. Szivattyú állandó térfogatszállítással, majd látjuk, hogy hogyan jelölik a változó térfogatszállítást, és egyirányú térfogatszállítással. Ez itt egy munkahenger. Munkahenger, a csővezetékeket külön nem nevezem meg. Ez volt itt a biztonsági szelep. Ez pedig a tartály. És akkor megnézzük a körfolyamatot. Valóban, hogyha a működési körfolyamaton akármelyiket nézzük, végül is a tartályból indul a folyadék, és a tartályba érkezik vissza a folyadék. Egy dolog hiányzik még a rendszerből, beszéltünk hatásfokokról, a veszteségek itt is nagyobb részt fővé alakulnak, és melegítik a munkafolyadékot, tehát valahol egy hűtésről kell gondoskodni. Ebben az esetben elegendő az, hogyha a tartály hűtéséről gondoskodunk, valamilyen módon, persze lehet, hogy ez csupán a környező levegő hűtő hatása, de minden esetre elméletileg szerepeltetnünk kell valahol egy hűtőrendszert, ami a veszteségeket elvezeti a rendszerből. Ez lenne tehát egy nyitott körfolyamat, hol a folyadék a tartályból indul, és munkát végezvén a tartályba érkezik vissza. Másik lehetséges körfolyamat, amit itt szemléltessünk, ez pedig legyen az úgynevezett zárt hidraulikus körfolyamat, B pont alatt, zárt hidraulikus körfolyamat. Hát ez azzal definiált, hogy abból a definícióban láthatóan az atmoszférikus nyomású tartály nem része az atmoszférikus nyomású tartály nem része a körfolyamatnak. Nem része a körfolyamatnak. Ehhez példaként álljon itt a hidrosztatikus nyomatékváltó. Példa. Ez igaz. Akkor most melyik a nem jó? Az előző nem jó, így van. Tehát ez itt nem jó. A hidrosztatikus része a körfolyamatnak. Hát itt azt is folyamatosan azt eseteltem, hogy része. De jogos az észrevétel természetesen. Tehát itt a lényeges, hogy itt nem része a körfolyamatnak a hatmoszférikus nyomású tartály. Legyen a példánk, tehát amiben ezt bemutatjuk, ez a hidrosztatikus nyomatékváltó. Ami azt jelenti, hogy ez a szerkezet, ez forgómozgásból forgómozgást állít elő a következők szerint. Az egyik eleme, most már kicsit gyorsabban haladtunk, mert bizonyos alapelemeket ismerünk, lenne benne egy szivattyú, ennek a szögsebessége lesz N, vagy fordulatszáma N1, a hajtásához szükséges nyomaték pedig legyen M1. Na most, ami itt lényeges, hogy ez egy kétirányú folyadékszállítású szivattyú lesz, tehát itt nyilacskát mind a két irányba rajzolok hozzá. szabályozható lesz, azt úgy jelöljük, hogy egy kis nyilatkát teszünk rajta a keresztbe, ez azt jelenti, hogy szabályozható. Magyarul az excentricitás, amit múlt órán itt mindenhol kis e-betűvel jelöltünk, az itt megvalósul és változtatható érték lesz. És vele szemben lesz egy másik gép, egy hidromotor, ami szintén kétirányú áramlású, mind a két irányban áramlik rajta a folyadék, szintén szabályozható excentricitású lesz, és végül is a körfolyamat egyszerűen ezeknek az összekötésével áll elő. Közvetlenül ezeket a gépeket összekötjük, ami a szivattyúból kilép, az a motorba kerül, ami motorból kilép, az a szivattyúba kerül, és így módon egy zárt körfolyamatot valósítottunk meg. Ettől függetlenül természetesen tartályra szükségünk lesz. Szükségünk van olajtartályra, és még további segédberendezésekre is szükségünk lesz, ugyanis ezt a rendszert föl is kell tudni tölteni olajjal, és a túlnyomásokat, egyéb plusz olajmennyiséget el kell tudni vezetni belőle. Tehát egyrésztről biztonsági szempontból biztosítanunk kell, hogyha ezt föltöltöttük valahogy ezt a körfolyamatot, onnan, ha túlságosan nagy nyomás keletkezne, akkor el tudjuk vezetni a többlet nyomást. Tehát itt mind a két ágból, hiszen nem tudjuk, hogy melyik ág a nagyobb nyomású ág, mind a két ágból egy kiáramlási lehetőséget kell biztosítanunk, de egyenirányítókon keresztül, tehát ide is teszek egy kis egyenirányítót, azt különbözteti meg a nyomásszabályzó szeleptől, hogy nincs benne rugóterhelés. Ide is teszek egy egyenirányítót, mind a kettőt úgy helyezem el, hogy csak középirányba tudjon benne a folyadék áramolni, tehát itt csak kifelé tud a körfolyamatból folyadék kerülni, ezt a két ágat összeköthetem, hiszen az egyenletás miatt egyik ágból a másikba nem tud átfolyni, és itt ebbe a körbe elhelyezhetek egy biztonsági szelepet, ezzel tudom beállítani a folyadék nyomás maximumát. Itt lesz a biztonsági szelep, amiből, ha túlnyomás keletkezne a körfolyamatban, akkor a folyadék vissza tudna kerülni az olajtartályba. Itt van az atmoszférikus nyomású tartály, ami nem része a körfolyamatnak. Ugyanakkor fel is kell tudnom tölteni ezt a rendszert, tehát szükséges nekem egy másik szivattyú, egy kisebb szivattyú, ami már egy egyszerűbb szivattyú kell legyen, ugye ennek is kell fordulatszám és nyomaték a hajtásához. Ez fogja azon a bizonyos szűrőn keresztül a folyadékot a tartályból szívni, és bejuttatni ebbe a körfolyamatba. Nem tudjuk melyik ágába, ezért úgy kell a rendszert kialakítanunk, hogy mind a két ágba be tudja juttatni a folyadékot. Tehát itt megint csak egyenirányítók kell következzenek, de az előzőhez képest fordítva állnak ezek az egyenirányítók, mert mindig a körfolyamat irányába teszik lehetővé a folyadék áramlást. Ez lesz a feltöltő ág. Ezen az ágon keresztül a folyadékot be tudjuk juttatni a zárt körfolyamatba. És természetesen ennek a szerkezetnek a működéséhez kell egy biztonsági kör. Tehát természetesen ide kell a szivattyúhoz egy megkerülő ág, és ide is kell egy biztonsági szelep, amely korlátozza azt, hogy nehogy több eltömedés esetén ez a szivattyú tönkre mehessen. Így most kialakítottunk egy zárt hidraulikus körfolyamatot. Ez lenne a zárt körfolyamat, amelyben a folyadék vagy ebben az irányban, vagy pedig visszafelé, lehet, hogy ellentétes irányban áramlik a folyadék, mind a két áramlási irány megvalósulhat. És természetesen most nem biztosított azt, hogy a folyadék mindig visszakerüljön a tartályba, tehát a hűtést valahol a főkörfolyamatba kell megvalósítanunk, tehát ide kell beépítenünk a hűtőrendszert, hiszen a folyadék nem biztos, hogy visszakerül a tartályba, és a hűtéséről akkor is gondoskodnunk kell. Ezen a tengelyen pedig itt valamilyen M2 fordulatszámot és M2 nyomatékot nyerhetünk. És végül is a fordulatszámváltozás és a nyomatékváltozásban valósul meg ennek a szerkezetnek a nyomatékváltó mi volta. Nézzük ennek az üzenést ezek után, ezek a nyomatékváltónak a kapcsán, tekintsük át, hogy hogyan működik együtt egymással ez a két gép. De azt kell mondanunk, hogy a két fővezeték között, ezen két vezeték között itt tudjuk definiálni a delta P nyomást, Ugye valamelyik ezek közül a nagyobb nyomású, valamelyik a kisebb nyomású tér, attól függ, milyen irányú a térfogat áramlás. A kettő közötti nyomás az a közös nyomás különbség, amit a korábbiakban is, amikor a szívattyú és a hidromotor tulajdonságot felsoroltuk, közös delta P nyomás különbséggel jelöltünk. És ebben az ágban valósul meg a térfogat szállítás, mégpedig a QK közös térfogat szállítás, térfogat áram. Nem tudjuk milyen irányba, attól függ milyen az áramlás irány, de ebben a vezetékben van a QK áramlás, amit azt mondhatjuk, tehát a nyomatékváltó esetében, tehát hidrodinamikus nyomatékváltó üzeme, azt mondhatjuk, hogy ami közös a hidromotorban és a szivattyúban, az a QK térfogatáram és a delta P nyomás különbség. Ez a közös a két gépben, és ehhez viszonyítva nekünk, ugye a hidraulikus és a nyomaték módosítást kellene egy picit áttekinteni. A motorai képleteket elővéve mit mondhatunk a közös térfogatáramról, a QK közös térfogatáram. A szivattyút most a továbbiakban egyes indexet fogjuk jelölni, szivattyú. Az egyes index lesz, és a hidromotor pedig a kettes indexet fogja jelenteni. A QK közös térfogatáram a szivattyú szempontjából, ugye, az a szivattyú volumetrikus hatásfok, a eta V1, ugye a szivattyúra vonatkozó volumetrikus hatásfok, szorozva a szivattyú QG1 geometriai térfogat szállításával, továbbírva az a szivattyú volumetrikus hatásfok, a szorozva, ugye a szivattyúnak volt egy CQ1 konstansa a térfogatszállításra, az szorzódott az E1 excentritással és az N1 fordulatszámmal, így adódott ki ugye a térfogatszállítása. Ugyanez a közös térfogatáram hidromotor szempontjából 1/ETA/QG2, ugye, hiszen itt a volumetrikus hatások reciprok módon értelmeződött, és a geometriai térfogatszámítás ugyanaz érvényes, eta V2, ugye kettes indexkel ide is, ezt most rendszeresen el fogom felejteni, szorozva a CQ2, szorozva E2, szorozva N2 összefüggés írható föl. Na most ennek a kettőnek azonosnak kell lennie, ugye, az a két képletet nézzük egymás fölött, ha a kettőnek a hányadosát képezzük, mindjárt megkapjuk a módosításnak az értékét. Az I módosítás, mint az N2 fordulatszám és az N1 fordulatszám hányados, ezek után hogyan fog kinézni? N2/N1, tehát ez marad a számlálóban. Tehát ETA V1/ETA V2, a két hatások az össze fog szorzódni. Szorozva a CQ1/CQ2. Igen, jól csinálom, azzal kell osztanom, igen. Szorozva E1/E2-vel. Ahol tehát végül is azt mondhatjuk, hogy ez a rész ez többé-kevésbé konstans, azt mondhatjuk, hogy a módosítás értéke az arányos, az E1/E2 a két excentricitás mértékével, és hát bizonyos konstanssal azt is hozzá kell tenni. Azért emeltem ki az excentricitásokat, mert ezek azok, amik változtathatók lesznek, és azt látjuk, hogy a módosítást változtatni tudjuk a szivattyú excentricitásának változtatásával, és a hidromotor excentricitásának változtatásával is. Nézzük a nyomaték értékét, a nyomaték módosítást. Ugye a nyomatékra vonatkozóan azt mondtuk, hogy az M1 nyomaték, tehát a szivattyú hajtásához szükséges nyomaték, mechanikus nyomaték, az ugye valamilyen értelemben, most ott a konstansokat összevonva, azt mondhatjuk, hogy valami K1 konstans, amiben benne van minden konstans, szorozva ugye a delta P nyomás különbséggel, és szorozva az E1 excentricitással. Ezt az alakot kaptuk az előző órán. Ugyanezt írhattuk fel az M2 nyomatékra is, MM2 nyomatékra vonatkozóan is. Mi szerint ott van egy K2 konstans, ugyanez a delta P nyomás különbség, és van egy E2 excentricitás, ugye a térfogatváltozásban jelent meg az excentricitásnak a mértéke. Na most, ha ezeket alapul vesszük, akkor a két nyomaték hányadosa, a K nyomaték módosítás, mint az MM2 és az MM1 mechanikus nyomatékoknak a hányadosa, az ugye lesz K2 szor delta P szer E2 per K1 szer delta P szer E1. Ugye a delta P-vel egyszerűsítve ez K2 per K1 szorozva E2 per E1. Azaz, végül is ez is az excentricitás arányával változtatható. Itt most még a konstansot is felírtuk közéje. Most azt jelenti ezek után, hogy a hidromotor és a hidroszivattyú szempontjából is lényeges számunkra az, hogy a nyomatéka és a térfogat árama hogyan változik az excentricitás függvényében. Rajzoljuk tehát föl a szivattyúnak és a nyomatékban és a hidromotornak is a jelleggörbéit. Jelleggörbék. Nem is így. Ugye, tehát azt jelenti, hogy a szivattyú jelleggörbét, amikor felrajzolom, akkor az E1 excentricitás függvényében tekintem a jellemzőket, mégpedig hozzátéve, hogy delta P egyenlő állandó, és N1 egyenlő állandó feltétel mellett. Miért mondom ezt a kettőt? Az N1 egyenlő állandót azért mondom, mert ne felejtsük el az egészet, miért találtuk ki. Azért találtuk ki az egészet, hogy az hajtó erőgépnek a fordulatszáma ne kelljen változzon a sebesség változtatásához. Ezért aztán jogos az a feltételünk, hogy a hidrosztatikus hajtásban is azt szeretnénk elérni, hogy a hajtógép oldaláról ne legyen igény a fordulatszám változására. Tehát az, hogy a delta P egyenlő állandó mellett, az pedig azért van, hogy ki tudjuk használni a hidraulikus rendszert. A fordulatszám állandósága, mert hogyan változik a térfogatáramnak a nagysága. Ugye ezt a képletet kell itt egy pillanatra megnézni, itt a felső sorban az N1 egyenlő állandó, ezek a konstansok legyenek most állandóak, az excentricitás függvényében lineárisan változik a térfogatáramnak a mértéke, tehát amikor a Q térfogatáramot fölírom, QK térfogatáramot fölírom, akkor egy origón átmenő egyenest kell húznom. Negatív excentricitáshoz ellentétes térfogatáram tartozik hozzá, tehát az origón átmenve előjelet fog váltani a térfogatáram. Mit tudok mondani az M1 nyomatékról? M1 vagy MM1 nyomatékról, mindegy. Mit tudok mondani a nyomaték értékéről? Itt tessék megnézni az összefüggést, a delta P egyenlő állandó, akkor úgy változik a nyomás, úgy változik a nyomatéka, ahogy az excentricitás. Tehát ez is egy origón átmenő egyenes lenne. Itt azonban vigyázzunk egy kicsit a nullánál, vigyázzunk kell. Mert mi történik akkor, ha ellentétes irányra változik az excentricitásnak az értéke, ugye? Akkor ez itt negatív lesz, de azt is figyelembe kell vennünk, hogyha felcseréljük a nyomott és a szívott csőnek, a járnak a sorrendjét, akkor a nyomás is előjelet vált. Ugye? Tehát mind delta P, mind pedig az E-szintes előjelet fog váltani, ebből adódóan a nyomaték értéke ellentétes szállításnál is pozitív nyomaték lesz. Tehát az M1 nyomaték változása az excentricitás függvényében a felrajzoltak szerint alakul. Ha nézzük a hidromotort, akkor ott is bizonyos körülményeket fel kell tételeznünk. A hidromotor esetében a fordulatszám állandóságát nem tételezzük föl, a delta P állandóságát igen, hiszen a szivattyúval összekötve, ha annak állandó delta P-je, akkor ennek is állandó delta P-nek kell lennie, legalábbis abszolút értékét tekintve. Amit itt viszont külső adottságnak tekintünk, az a Q egyenlő állandó. Tehát állandó térfogatára mellett tekintjük a hidromotornak a jelleggörbéit. És nézzük ebben az esetben, hogy hogyan alakul a nyomaték. Először nézzük a nyomatékot, hiszen ez ebben ez szépen látszik a nyomatéknak a képletében. Hogyha delta P állandó, akkor a nyomaték lineárisan változik az excentricitás függvényében. Egyelőre halványan húzom meg ezt a görbét, mert bizonyos megfontolást hozzá kell rendelnünk ehhez a görbéhez. Ugye ez lenne az M2 nyomaték az E2 excentricitás függvényében. Mégpedig az önzárásnak a tényét, vagy jellegét kell hozzá rendelnünk, hogy nagyon pici excentricitások esetén önzáróvá válik, ugye ez a rendszer. Most arra gondolnak, hogy itt egy lejtőn való mozgás folyán alakul ki az a nyomaték, ugye amikor azok a kis lamellák mozogtak vagy a, tetszik a radiális dugattyúk mozogtak a külső hengerhez tapadva, akkor a picike a szög a kettő között, akkor hiába nyomjuk majdnem radiális irányba ezeket a dugattyúkat, nem fog elfordulás bekövetkezni. Van egy olyan kicsi excentritás, amelynél megáll a gép, tehát ahol a nyomatéknak az értéke zérus lesz, azaz mind plusz, mind negatív tartomány érték mellett van egy tartomány, amelyre azt mondjuk, hogy ez az önzárás tartománya. Önzárás tartománya, tehát a nyomaték értéke az nem a origóban lesz zérus, hanem az önzárás tartományának határán már zérus értékű lesz. Tehát igazából a nyomaték változása az egy picit elkanyarodik itt a kis excentrizásoknál a konstanstól, és ide az excentrizás határához fog befutni, és ellentétes excentrizás esetén a nyomaték értéke ellentétes lesz, változatlan nyomásirány mellett, és ugyanígy az önzárás tartományától indul a nyomatéknak a értéke. A másik, amit nézzük, az a fordulatszámnak a kérdése. Ezt a képletet egy pillanatra tekintjük, a közös térfogatára most állandó. Azt jelenti, hogy ha ki akarjuk számolni az M2 fordulatszámot, ugye akkor azt tudjuk írni, hogy az M2, hogy az volt, az szerepelt ott, hogy a QK egyenlő, nézzük, hogy ugyanazt írjam, ami ott volt, 1 per eta V2 ször CG2 ször CQ2 ször E2 ször N2. Ez volt a képletünk. Ha most a konstansokat egy oldalra visszük, azt látjuk, hogy az excentrizásnak és a fordulatszámnak a szorzata állandó. Ugye ebből adódóan a fordulatszám értéke az N2 egyenlő, hát akár ebből ki is fejezhetjük, az eta V2 ször Q K, ugye, azt átvittem, szoroztam vele, osztanom kell a CQ2-vel és az E2-vel is osztanom kell. Tehát végül is itt szerepel az E2, mint hányados, azaz, végül is ez egy hiperbolikus kapcsolatot jelent. A fordulatszám, az excentrizás növekedésével a fordulatszám értéke hiperbolikusan csökken, tehát valahol a fordulatszám összefüggésére itt egy hiperbolát kellene kapnunk. Ezt csak halványan rajzoltam, ilyen mind a pozitív, mind a negatív tartományban egyenlőszálú hiperbola lenne, mert nyilvánvaló, hogy a fordulatszám értéke nem fog itt a végtelenségig növekedni, hanem ahol a fordulatszám, ahol a nyomatékérték elválik egy kicsit az egyenestől, ott a fordulatszám értéke is elválik, és ahol a nyomaték megszűnik, ott a fordulatszám értéke is zérus lesz. Tehát picit a hiperbolához képest, az csak egy darabig érvényes, kis excentrizásoknál a hiperbolától eltér a görbe, és megáll a hidromotor az önzárás tartományának határán. Ebből praktikusan adódik, hogy a hidromotor olyan excentrizásoknál érdemes használni, ahol még az elméleti összefüggések, a lineáris nyomaték és a hiperbolikus fordulatszám összefüggés érvényben van, és használható. Most ilyen körülmények között az a kérdés, hogyha együttműködik ez a kettő, akkor milyen tartományokban, hogyan tudjuk szabályozni az együttműködést? Tehát a következő kérdés a szabályozott együttműködés, amelyet azt érjük, együttműködés, amelyben azt értjük, hogy mind az primer, tehát az E1, mind pedig az E2 értékét, excentrizás értékét változtatva bizonyos jelleggörbéket meg szeretnénk valósítani. Milyen jelleggörbét szeretnénk megvalósítani? Megint csak azt mondom, ne felejtsük el, hogy honnan indultunk el. Az ideális vonalerőgörbét szeretnénk megvalósítani. Ugye, tehát valahol nekünk halványan az van a szándékunkban, hogy a kimenő fordulatszám függvényében, ugye most a fordulatszám lenne a kimenetünk, az M2 fordulatszám függvényében az M2 nyomaték értéke, ugye az valahogy az ideális jelleggörbének megfelelően alakuljon, ugye? Ez a cél. Ezt szeretnénk elérni, és az a kérdés, hogyan kell szabályoznunk a hidrosztatikus hajtást, hogy ezt a jelleggörbét meg tudjuk valósítani. Hát ennek a jelleggörbének két jellegzetes szakasza van. Az egyik szakasza az a szakasz, amelyen belül itt az M2 egyenlő állandó. Ugye ez az egyes szakasz. Ide csak azt mondjuk, egy egyes szakasz. Az egyes szakaszra azt mondtuk, hogy M2 legyen egyenlő állandó. változó pi per N2 változó fordulatszám mellett, hiszen N2 változik, a szekundár nyomatékot állandónak szeretnénk tartani. Ez lenne az első szakasz. M2 egyenlő állandó. Hogyan tudjuk ezt elérni? Hát itt vannak hozzá az összefüggéseink. A feltételrendszerünk minden esetben az, hogy delta P egyenlő állandó legyen, és N1 egyenlő állandó legyen. Tehát a szivattyú állandó fordulatszámmal forogjon, és a nyomásváltozás értéke is lehetőleg használja ki azt a nyomástartományt, amire a hidraulikus rendszert méreteztük, hogy jól kihasznált rendszerről beszélhessünk. Na most, ha ezek után nézzük az N2-nek a képletét, azt jelenti benne, hogy ez csak akkor lehetséges, hogyha a szekunder extenzitásnak az értéke konstans. Ugye? Tehát azt jelenti, hogy ebben az esetben az L2 értéke, itt felrajzolva, az L2 értéke konstans legyen. Hogyan tudjuk akkor elérni a fordulatszám változást, mert ugyanakkor a térfogatnak a képletét nézzük, akkor ha L2 konstans volt a mellett, egyébként állandó térfogatáram mellett a fordulatszám is konstans lenne, tehát nem lehet állandó a térfogatáram, hanem a térfogatáramnak változnia kell, és a térfogatáram változása fogja létrehozni számunkra állandó szekunder extenzitás mellett a kimenő fordulatszámnak a változását. Tehát ezen a szakaszon a primer extenzitásnak a mértéke az változó kell legyen, mégpedig nulláról, hogy egészen változtathatjuk a saját maximumának értékeit. Tehát ezen a szakaszon a primer extenzitás az növekvő értékű lesz. Mit fog ez jelenti a primer nyomatékban? Ugye ugyanakkor az M1 nyomatékot is felrajzoljuk. Az M1 nyomatéknak a képletét tekintve azt látjuk, ha változik a primer extenzitás, akkor a nyomaték értéke ugyanilyen ütemben változik. Tehát itt a primer nyomaték értéke az növekedő lesz, ez tehát az M1 nyomatéknak a felfutása. Ezzel együtt természetesen a teljesítmény is ugyanígy fog változni. Ugye a P1 teljesítmény az ugyanilyen ütemben fog változni, hiszen a kettő között csak a konstans szögsebesség szorzó kapcsolat van. Tehát ez a P1-et nem rajzolom föl külön. Ezen a szakaszon a teljesítmény változni fog. Ha most ez azt jelenti, hogy a hajtógépnek az üzemét nézem, tételezzük fel, hogy egy dízelmotorral hajtom ezt a szivattyút, akkor a motor jelleggörbén ez csak úgy tud megjelenni, az N1 fordulatszám állandósága, hogy a motor a regulátorágon dolgozik, ugye? A reguláton dolgozik, ez az N1 fordulatszám, ami állandó a regulátorágon. Ahogy növekszik a nyomaték igény, ugye, azt jelenti, itt van egy 1-es pont, vagy inkább zölddel, nehogy összekeverje valaki, itt van egy 2-es pont, és itt van a 3-as pont, az itt úgy fog megjelenni, itt lesz a 3-as pont esetén az együttműködés, a 2-es pont, 1-es pont esetén, ugye, szépen a nyomaték növekedésével a primer nyomatékigényt fedezni tudom állandó fordulatszám mellett, ezzel lineárisan változik a térfogatáram, talán azt is felrajzolhatjuk a térfogatáramnak a változását, a QK-t, az is lineárisan változik az első szakaszon a nyomaték változással együtt. A második szakasz pedig, amit innen tekinthetünk, a második szakasz, erre azt mondhatjuk, hogy a második szakasz a P1 egyenlő állandó megvalósítása a cél. Ugye a primer teljesítmények állandónak kell lennie, illetve a szekunder teljesítmények az állandóságát is feltételezzük. A primer teljesítmény pedig akkor lehet állandó, állandó fordulatszám mellett, hogyha az M1 egyenlő állandót biztosítani tudjuk. A nyomatékképletet megnézzük, egy M1 értéke akkor lehet állandó, hogyha a primer extenzitás E1 értéke is állandó lesz. Tehát ezen a szakaszon a primer extenzitásnak állandó értékűnek kell lennie. Ugye ez a pirossal rajzolt görben konstansként folytatandó ezen a szakaszon. Ez biztosítja a primer teljesítmény állandóságát, de nekünk a fordulatszám változásra szükségünk van. Még annyit, hogyha a primer extenzitás állandó, akkor a térfogatáram értéke is állandó lesz, azaz itt abban az ütemben az állandó térfogatáram mellett üzem valósul meg, ahol a fordulatszámot hogyan tudjuk változtatni. Ha állandó a térfogatáram, akkor itt az összefüggés, a fordulatszám úgy változtatható, hogyha az extenzitás értékét változtatjuk. Hogyha lineáris fordulatszámváltozást akarunk, akkor exponenciálisan kell változtatnunk a szekunder extenzitást, tehát itt a szekunder extenzitás csökkentésével el tudjuk érni a fordulatszámnak a növekedését, és természetesen elérve a maximális sebességet, N2 maxot, meg tudtuk falosni a vonalerő görbét, hiszen ahogy változik az excentricitás, ahogy E2 változik, itt az M2 nyomaték képlete, ugyanolyan ütemben hiperbolikusan változik az M2 nyomatéknak a görbéje is, tehát végül is ezt a szépen hiperbolikusan csökkenő nyomatéki görbét meg tudtuk valósítani. Ezeken a pontokon a nyomaték értéke, primer nyomaték és primer teljesítményértéke konstans, tehát az együttműködési pont az ideális esetnek megfelelően most már a 3-as ponttal jelzett motor jelleggörbe ponton van, és ezáltal itt a motor kihasználását meg tudjuk valósítani. Ha tetszik, azt mondhatjuk, hogy a teljesítmény kihasználási tényező értéke ezen a szakaszon alfa egyenlő 1. A teljesítmény kihasználási tényezőnek az érték egységnyi, tehát a célt elértük, hidraulikus, hidrosztatikus szabályozott hajtással el tudtuk érni azt, hogy a lehetséges tartományban az állandó teljesítmények megfelelő vonalerő görbét realizálni tudjuk. Ehhez az excentricitás értékét kell változtatni. Az első szakaszban a szivattyú excentricitásának növelésével, a második szakaszban pedig a szekunder hidromotor excentricitásának a csökkentésével. Na most, ami nagyon fontos, hogy irányváltás, a menetirányváltás az a térfogatáram irányának megváltozásával történik. Tehát nem a motornak az excentricitását változtatjuk meg, az mindig egy adott pozitív előjelű, hanem a szivattyú excentricitása változik meg. Elvileg változtathatnánk a motornak is az excentricitását azonos térfogatáram mellett, de miért az önzáró tartomány miatt ez nem célszerű és nem is reális, hiszen itt az előjelváltás a legnagyobb fordulatszámok után következne be, ugye? Tehát itt át kéne tekerni, ugye a fordulatszám csökkenés a nagy excentricitásoknál van, az irányváltásnak is a nagy excentricitást, ellentétes nagy excentricitástól kéne indulnia, és csökkennie kellene, ennek megfelelően ez nem kivitelezhető, nem praktikus üzemállapot, ezért tehát az irányváltás, a forgásirány változtatása a hidromotornak, ez a térfogatáram irányának megváltozásával történik, tehát a Q ellentétes értékű lesz, ellentétes térfogatáram létrejöttével a motor is ellentétes irányban fog forogni. Na hát, kedves kollégák, ennyi jutott a mai alkalomra. Következő alkalommal a profúziós hajtással fogunk foglalkozni, de előtte még itt a hidrostatikus tengelykapcsolóról majd néhány szóban még említést teszünk, mert az egy érdekes gép, és szeretném őket megismertetni vele. Van-e kérdés? Köszönöm a figyelmet, és mindenkinek jó pihenést kívánok a húsvét ünnepekre.